Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Herodes teljedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet, Páfoszig találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimás, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel, erősen ránézett, és így szólt: te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze van rajtad, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt elámulva az Úr tanításán. Eddig az ige, foglaljunk helyet, testvérek. Két gondolatot szeretnék ezzel a kapcsolatos testvérek szívére helyezni. Ugye Pál apostolnak az első missziói útjának a kezdetéről szól ez a bibliai leírás, amit az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. részének első verseiben olvastunk. Akik Isten igét jól ismerik, tudjuk azt, hogy három ilyen misszió útja volt az apostolnak. Egyes szerint négy, ugye a Rómába vezető utolsó útját sokan egy önálló missziói útként apostrofálják és tanítják. Minden esetre az jellemezte ezeket a missziói utakat, hogy ahol az apostol megfordult a munkatársaival, városokban, falvakban, Isten igéjével, ott emberek tértek meg Istenhez, emberek hagytak föl a korábbi hiába való életükkel, és gyülekezetek jöttek létre, ahol Isten dicsőítésére jöttek össze emberek. Mindig nagyon izgalmas kérdés az, amikor az ember lát egy kibontakozni egy nagyon sikeresnek mondható életet, egy nagyon sikeresnek mondható munkát, hogy igazából hogy is kezdődött ez, hol kezdődik ez, mi lehet az az első olyan pont, amely elvezethet bennünket oda, hogy talán mi is, mint gyülekezet, de mint egyéni hívő emberek is, átéljük azt a katartikus élményt, hogy mi az, amikor Isten használ bennünket, használ engem, ismerve minden gyengeségemet, minden hibámat, azért, hogy mégis nagy dolgok történjenek az életemben, az életünkben. És igazából ez az ige szakasz nagyon jó alkalmat ad nekünk arra, hogy megfigyeljük azt, hogy igazából hol is kezdődik ez. Egyáltalán Isten hogyan is kezdi azt az ő munkáját el, amely ilyen győzelmeket hozhat, nem csak egy gyülekezet életében, hanem ami az emberek egyéni életében is, amit itt az igében látunk. Mert igazából ahogy kezdődik ez, nyugodtan elmondható, hogy általában mindig így kezdődik. Mindig így kezdődik. Ugye azt láttuk, hogy Antiókiában már egy megalapozott gyülekezet volt, keresztény gyülekezet volt, ahol ennek a gyülekezetnek választott vezetői voltak. Nagyon érdekes ez a felsorolás, ezt mindig el szoktam mondani, amikor erről az igéről beszélek a gyülekezet előtt, hogy ez a felsorolás milyen különleges. Hogy az, ami manapság problémát jelent időnként a baptista misszióban is, hogy cigány misszió, meg cigány emberek, meg időnként ugye a társadalom felső rétegében elfoglalt pozíciójú emberek, meg a társadalmi rétegek alsó rétegéből jövő emberek, hogyan tudja egy gyülekezet feldolgozni ebben a mai szekularizált világban ezt a helyzetet, bizony nem egyszerű kérdés. De nézzük meg, hogy az első gyülekezetekben mi volt? Milyen vezetői voltak ennek a gyülekezetnek? Ugye egyrészt volt, aki néger volt, rabszolga volt, volt negyedes fejedelem, És voltak különböző rangban lévők, ugye Pál apostol is ott volt a környéken, egy gyülekezet vezetőjében, aki ugye maga módján farizeus volt, egy nagyon művelt ember, a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből alakult ki ennek a gyülekezetnek a vezetői. És furcsa módon azt tapasztaljuk ezekről az embereknél, hogy ezek az emberek csodálatosan tudnak együtt imádkozni. Nem az van, mint manapság nagyon sok gyülekezetben, és azért mondtam, hogy a kezdésre mindig érdemes figyelni, mert mi mindig abban gondolkozunk, hogy általában a módszereket kell lecserélni. Ha ezzel a módszerrel nem tudtunk embereket elérni, akkor majd vegyünk egy másik módszert, és akkor majd hátha jönnek emberek. És azt látjuk, hogy igazából a dolog ott kezdődik el, hogy vannak testvérek a gyülekezetben, ilyen-olyan helyzetből jövő testvérek, ilyen-olyan műveltséggel, ilyen-olyan társadalmi pozícióval, de azonban abban egyetértettek, és ez a legfontosabb, hogy az Isten előtt voltak és imádkoztak. Az Isten előtt voltak és imádkoztak. Amikor testvérek azon gondolkozunk, és missziói konferenciák, meg ifjúsági konferenciák sorozzal jött le az elmúlt 20 évben Magyarországon, csak a baptista egyházon belül, hogy hogyan kellene missziózni, én megmondom őszintén, erről még nem sokat hallottam tanítást, hogy mondjuk alapvetően az elfogadás, meg a szeretetben való elfogadás kérdéskörében azért, hogy állunk. Mert lehet, hogy innen kellene elkezdenünk. Hogy vannak emberek, vannak gyülekezeti tagok a gyülekezetben, ahova én járok, és én emlékszek rá, amikor még fiatalabb voltam, egészen pontosan tinédzser. Nagyon szerettem az otthoni gyülekezetünket, ugye alig voltunk 25-en, de mindig problémám volt egy ifjúsági konferencián, amikor igazából beszélni kellett a gyülekezetemről, mert hát az idős nénik, meg az idős bácsik, és nekem az olyan ciki, hogy én velük legyek olyan módon közösségben, hogy imádkozzak velük, meg ők velem, nem is tudják a problémáimat, engem meg nem érdekel, hogy ők mit csinálnak. Tehát volt bennünk egy ilyen jellegű feszültség, és nagyon komolyan meg kell tanulni azt, hogy az Isten mégis így helyezett bennünket egymás mellé, és ebben a helyzetben tetszett az Istennek az, hogy így voltunk generációk a gyülekezetben. És én meg vagyok arról győződve, testvérek, hogy akármely gyülekezetben is vagyunk, az, ahogy az Úr bennünket ebben az időszakban, ebben az évben így együtt lát, és együtt terelt bennünket, és egy gyülekezetben helyezett bennünket, ez neki tetszik. Ez neki tetszik, hogy mi alkotjuk így a Rákospalotai Baptista gyülekezetet, hogy vagyunk idősek, és vannak középkorúak, és vannak fiatalok, és azonban is még számos más színes fölhozatal van. Egyben kellene nagyon komolyan elgondolkoznunk, ez pedig az, hogy van-e bennünk arra vágy, és van-e bennünk arra igény, hogy úgy, ahogy az antiókiai gyülekezetnek a vezetői, hogy mi magunk is erre tudjuk magunkat rászánni, hogy így az Isten előtt együtt imádkozva, ahol eltűnnek mindenféle társadalmi pozíciók, minden társadalmi megkülönböztetések eltűnnek azért, mert testvérek vagyunk az Úrban. Egyébként meg vagyok arról győződve, hogy erre egyedül csak a Szentlélek képes. Egyedül csak a Szentlélek tudja elérni azt, hogy emberek, amik egyébként az imaházfalaink kívül lehet, hogy nem bírnak elviselni egymást, és Antiókiában is azért volt olyan helyzet, hogy egy néger, egy negyedes fejedelemmel nem igazából szeretett egy levegőt szívni. De ott az imaházon belül Isten szent lelke olyan munkát végzett el bennük, ami ember feletti, és ez a csodálatos a gyülekezetben, ez a csodálatos Isten népében, hogyha Isten népe hallgat a lélekre, akkor olyan dolgokat tud elvégezni Isten népe között az Úr, hogy olyan jellegű problémák, amikkel küzdködnek pszichológusok és mindenféle társadalomtudósok, nem tudnak megbírkozni vele, Isten népe között teljesen természetes módon valósul meg. Mert a Szentlélek vezette őket, és ezek az emberek a Szentlélek által engedtek ennek. Mi is volt igazából a célja ennek a vezetőségnek, ennek a különös vezetőségnek az Isten előtt? Az volt a céljuk, hogy valahogy az Isten vezetését kérjék, és az Isten vezetését értsék meg, abban, hogy hogyan tudnák, vagy hogyan tudnánk a gyülekezetünknek a határait kiszélesíteni. Hogyan tudnánk igazából megközelíteni azokat az embereket, akik ott vannak körülöttünk, és a környezetünkben élnek, És szeretnénk, hogyha ők is igazából bejönnének ebbe a közösségbe, és részesülnének mindabba, amit egy gyülekezet abban az időben is, és ebben az időben is tud adni azoknak, akik ide járnak. És ez egy nagyon aktuális kérdés, és egy nagyon fontos kérdés. És azt mondom, hogy minden élő és élni akaró gyülekezetben ez egy fontos kérdés, ennek a keresése, nem csak a vezetők részéről, teljük mindenképpen, de a gyülekezet tagjainak tagjai felé is az, hogy keressük azt, hogy igazából hogyan tudnánk a mi gyülekezetünknek ilyen szempontból a határait tágítani, mint ahol éppen vagyunk. Hogyan tudnánk még inkább kijebb tolni ezeket a határokat, hogy még több embert próbáljunk elérni az evangéliummal. Mert nem az a célja a vasárnapi alkalmainak, hogy ide jöjjünk, és vasárnapról vasárnapra összegyűljünk, persze fontosak ezek, és ne tessenek félreérteni, de nagyon fontos az, hogy ezeken a vasárnapokon megértsük azt, hogy az Isten mit akar. Az Isten mit akar. És mit is akar igazából az Isten? Isten igazából azt akarja, hogy azt értsük meg, ami neki fontos. És aki, ami igazából neki fontos, azok az emberi lelkek. Az Istennek az emberi lelkek a fontosak. És hogyha ez így van, mert ugye Jézus ezekért halt meg, akkor fontos, hogy mi megértjük azt, hogyha Istennek fontosak az emberi lelkek, akkor én mit tudok azért tenni, hogy ami Istennek fontos, az valóban nekem is azzá váljon. Antiókiában tehát ez volt az a helyzet, amelyből elindul Istennek az a nagyszerű munkája, amely Pál apostolon, Barnabáson, János Márkon, aztán később a Síláson keresztül is majd egyre inkább kiteljesedik, de ezzel indult, hogy emberek a gyülekezetben ott voltak egyenlő akarattal, egyenlő szeretettel egymás iránt, és imádkoztak az Isten vezetéséért. És természetesen, amikor Isten előtt imádságban vagyunk, nagyon-nagyon fontos az, amit mi mondunk el az Istennek. Nagyon-nagyon fontos, hogy mit mondunk el az Istennek, és amiket elmondunk az Istennek, de hogy mondom ezt a testvéreknek, hogy mégis a legfontosabb nem az, amit mi mondunk el, hanem az, amit az Isten mond el nekünk. Az imádságainkban ez az, ami a legeslegfontosabb, hogy mi az, amit az Isten nekem mond el válaszként az imádságaimra, a kéréseimre, a hálaadásaimra, a bűnbánataimra, mi az, amit ő mond. Mert igazából ott válik nyilvánvalóvá mindannyiunk életében az, hogy mi az Istennek a terve velem. Mi az Istennek a terve a pályaválasztásaimmal, akik ezelőtt állnak? Mi a terve Istennek velem a párválasztás tekintetében? Mi az Istennek a terve velem a szolgálataim tekintetében? És lehetne tovább sorolni, amire oda kell figyelnünk mindenként, mindegyik szempontból, amikor Istenről van szó. És Pál apostol és Barnabás, akik már egy éve szolgáltak ebben a gyülekezetben, nyilván nem az volt a kérdés, hogy van-e ajándékuk, vagy nincs ajándékuk, hanem igazából az volt a kérdés, hogy kit és hova akar küldeni Isten ebből a gyülekezetből. És azt mondom, hogy mindig nagyon csodatos dolog az, amikor valamit ennyire konkrétan megérthetünk az Istenből. Ennyire konkrétan megérthet egy gyülekezet, abból az Isten mit akar egészen konkrétan tőlünk, akár testületileg, mint gyülekezet, vagy akár benne a mi egyéni életünktől. Nagyon nagy dolog, amikor ez megtörténik. Hogyan tud igazából Isten szent lelke szólni? Nyilván több eszközt használ föl Isten, amely által vezetni akar bennünket, és vezetni is tud bennünket. A legfontosabb forrás nyilván az ige. Az ő igéjén keresztül próbál bennünket megszólítani, de én ide sorolom a körülményeinket, ide sorolom egy testvéri beszélgetéseknek a hatását, eredményeit, ide sorolom az imádságnak az eseményeit és perceit is, amikor Isten akarja és próbálja közölni velünk, hogy mit akar tőlünk. Ezt láttuk ebben a történetben is, amikor Szentlélek arra kérte a vezetőket, hogy válasszátok el nekem Pált és Barnabást a munkára. Isten mindig közölni akarja velünk azt, amire használni is akar. A másik gondolat igazából már maga a ciprusi úttal kapcsolatban jött elém, és hadd legyen ez a gondolat még a szívünkön. Ugye, amikor elindul a misszió, akkor nagyon sok minden kiderül egy misszió kezdetén rólunk is. Ugye itt meg vannak említve nevek ebben a felsorolásban, kik azok, akik Pállal tartottak erre az első missziói útra, és a felsoroltak között találunk egy János Márk nevezetű fiatalembert. Ugye azért érdemes erről az emberről beszélni, mert Pál és Barnabás, ugye a két nagy veterán, összekülönbözött János Márk miatt. A missziói útnak a végén, ugye? Hát, úgy látszik, hogy ott is volt kanálcsörgés időnként. Pál apostol azt mondta, János Márkról túl fiatal, túlságosan sok neki az a hatás, amit őt ért ezen az úton, hiszen János Márk azt mondta, hogy nem megyek veletek, hanem inkább visszamegyek Jeruzsálembe. És Pál apostol azt mondja, hogy alkalmatlan ember, felejtsük el kell küldeni, még gyerek. Barnabás meg azt mondta, hogy én inkább magammal vinném. És nem tudom, hogyha a Bibliát forgatjuk ügyesen, és utána nézünk ennek a János Márknak, azt látjuk, hogy egy idő után maga Pál, aki azt mondta itt, hogy abszolút amatőr a gyerek, küldjük haza, azt mondja Timóteusnak írt levelében, hogy János Márk igen-igen hasznos testvér. Igen-igen hasznos testvér. A missziói munka, amikor az Úr elindít bennünket dolgokra, lehet, hogy nem vagyunk azonnal 100%-osan készek, bármi ezt szeretnénk. Ez a világ is ezt várja tőlünk, hogy amikor valamire indulunk, akkor 100%-osan legyünk készen. A missziói munkában nem biztos, hogy ez elmondható, hogy teljes mértékben mindennel fel vagyok vértezve, mindenre fel vagyok készülve, minden helyzetre vannak megoldásaim. Lehet, hogy nincs így, és legtöbbször nincs így, de az Úr mégis az idő folyamán alkalmassá tette ezt a János Márkot. Annyira, hogy ez a János Márk volt az, aki az első evangéliumot megírta. Melyik volt az evangélium? Ki lehet találni? Márk evangéliuma. Ez a legelső evangélium. És hogy hogyan írta meg János ezt az evangéliumot, az is érdekes, nem úgy, hogy ő leült mondjuk Pátmos szigetére, aztán leírta gyorsan az evangéliumot, hanem úgy, hogy ez a János Márk kapcsolatba került Péterrel. És valójában Péter diktálta le Jánosnak, mert hasznos eszköz az evangéliumot. Hadd bátorítson ez bennünket, testvéreim, hogyha esetleg úgy gondoljuk, hogy nem vagyok én alkalmas. Ha úgy gondoljuk, hogy igazából ahogy most nézek ki, ahogy most állok, amilyen lelkiállapot vagyok, én nem vagyok alkalmas arra, hogy ha legyen bátorítás Jánosnak az élete, az ő alakulása, az ő alkalmassá válása a szolgálatra, amire Isten, hiszem azt, hogy bennünket is ki akar választani. És aztán érdekes az, hogy ezen a missziói úton nagyon hamar jelentkezett az ördög is, a sátán is. Nem csak az volt, hogy emberek jöttek és tértek meg az evangélium hallására, hanem nagyon furcsa és különleges emberek is kerültek Pálék elé. Ugye itt volt ez a Bar Jézus nevezetű varázsló, aki egy nagyon kifinomult ember volt igazából. Sergius Paulusnak volt a jobb keze, tanácsadója, aki igazából egy valamit csinált, hogy folyamatosan egyfajta kontrát gyakorolt a tekintetbe, hogy nehogy véletlenül megtérjen az evangéliumra az ő ura. És ugye, ahogy mondja a költő, tűrte Miklós, amíg tűrhette, Pál is tűrte, amíg tűrhette, aztán egyszer csak elfogyott a türelem, és a Szentlélektől megtelve Pál ezt a bizonyos Bar Jézust azért helyre teszi. Ugye elgondolkoztam azon, hogy amikor nekünk toleranciát kiált ez a világ mindenféle szinten, hogy mi legyünk toleránsak mindenki felé, hogy mikor tud nagyjából betelni a pohár nálunk. Amikor ilyen nyilvánvaló dolog történik, hogy az evangélium ellen megy valaki, az evangélium ellen kavar szeleket valaki, akkor mi meddig tűrjük ezt? Pál apostol nem a saját erejével, hanem a Szentlélek erejével megtelve tette, amit tett. És ez a történet igazából pozitív módon fejeződik be, mert azt olvastuk, hogy ez a Sergius Paulus végül is megtért. Amikor el lett távolítva mellőle ez a bizonyos kavaró ember, és csak az evangélium tisztasága jött elé, akkor az ember hitt és megtért. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy igazából az ámulata ennek az embernek, ennek a Paulusnak nem azon volt, mert egy Elimás nevezetű varázsló megvakult, hanem az evangélium ereje ejtette őt ámulatba. És ez ma is igazából így van. Ha az ige nem tud megragadni embereket, ha az ige nem tud bennünket megragadni, akkor semmi más nem lesz erre igazából alkalmas. Azt kívánom a gyülekezetnek, hogy amikor szól az ige, amikor bennünket is talán Isten szent lelke szólítgat, ugye ez mindig kétesélyes. Ott is kétesélyes volt, ma is kétesélyes, mert valaki vagy elutasítja, vagy pedig valaki elfogadja. Az Úr áldja meg bennünket, hogy mi, akik itt voltunk a gyülekezetben, ez utóbbi legyen ránk igaz, hogy elfogadjuk Isten igényének a hozzánk szóló üzenetét. Kívánom, hogy így legyen. Amen.